Ezt teljes szívünkből hisszük, mert Isten így mondta, éppen ezért igaz, és éppen ezért így be is fog teljesedni. Amikor az Úr azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök újra, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Akkor ez igen és amen. Akkor ez helyén való és igaz, és ennek mi is örülünk. Csak hogy Pál apostol azt ír a zsidókhoz, írt levélben, hogy még az ószövetségi szentek sem tudtak nélkülünk tökéletessé válni, és így nekünk is várnunk kell, amíg minden korszakokból mindazok, akiket Isten kiválasztott, ki lesznek hívva, külön lesznek választva, és minden eléri a csúcspontját, az ő tökéletességre jutását és a beteljesedést. Akkor Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, Isten valamennyi embereivel, Isten valamennyi gyermekével, és az egész éggel együtt fogjuk dicsérni és dicsőíteni az Urat. Mennyire hálásak lehetünk az ő szavának és az ő akaratának kinyilatkoztatásáért. Én hiszem, hogy az ő ígéje egyre értékesebbé válik számunkra. Én magam is így érzem, és amint tudjátok, hiszen már évek óta elmélyedünk az ígében. Azt is megállapítottuk, hogy gyakran fordítottuk a prédikációkat, és váratlanul vagy hirtelen sok minden teljesen újdonsággá vált számunkra, naggyá vált számunkra, sok mindent újonnan láttunk Isten üdvösség tervének az összefüggéseiből. Ezért is szívből hálásak vagyunk. Amikor javasolva lett a kórus, ez az a nap, a Nehemiás 8. fejezetében írott íge szavaira kellett gondolnom. Csak éppen el akarom olvasni, aztán néhány percre visszatérünk az efézusiakhoz írt levélhez. Talán a Jánoshoz írt levélhez is. A Nehemiás könyvének 8. fejezetében, a második felében, a 9. verstől, a lévitákkal együtt, akik a népet tanították, hogy mondják a következőket, vagy intézzék a következőket a népnek. Ez a nap szent az Úrnak, a te Istenednek. Ne legyetek szomorúak, és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírni kezdett a törvény szavai hallatára. Majd így folytatta. Menjetek, egyetek zsíros ételeket, és igyatok édes italokat, és adjatok azoknak, vagy hagyjatok azoknak is, akiknek nem késztettek semmit. Mert ez a nap szent a mi Urunknak. Ezért ne legyetek lehangoltak, kedvtelenek, mert az Úr öröme a ti erőtök. Így aztán megnyugtatták a léviták az egész népet azzal, hogy azt mondták nekik, maradjatok csendben, mert ez a nap szent. Ne legyetek levertek és kedvtelenek. Ti tovább olvashatjátok. Milyen csodálatos szava az ígének. Egy nap, amelyet az Úr rendelt. Aki elolvassa az egészet, ismeri a kontextust, az összefüggéseket, tudja, miről volt szó. A sátoros ünnep újból meg lett ünnepelve, a nép visszatért. Ez egy különleges nap volt. Egy nap, amelyet Isten készített volt. Egy olyan nap, amelyen az ígéretek beteljesedtek. Isten ugyanis azt mondta, 70 év eltelte után visszahozlak benneteket újra. Az idő lejárt. Ők visszatértek, újjáépítettek a régi alapokra, tanították az embereket, és magasztalták és dicsőítették az Urat. Az idő, a babiloni fogságunknak ideje vége. Hazatértünk, a régi alapokat és a földet kiszabadítottuk, megtaláltuk a régi alapfalakat és fundamentumokat, hála legyen Istennek érte. És talán az első Korintus 3.10 versében meg van írva, hogy senki sem vethet más alapot azon kívül, amelyik már meg lett vetve, és ez Krisztus. Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy mindezen dolgok, amelyek el voltak temetve hulladékkal, amelyek be voltak takarva értelmezésekkel, tehát annyira be voltak fátyolozva, nos, ezek el lettek véve, és mi megpillanthatjuk Isten dicsőségét Krisztus arcánban. Vegyétek ezt át így az Úr szájából, hogy mi is meglegyünk vigasztalódva, és felemelve, és bátorítva emez íge szavai által. Legyetek csendben, ne sírjatok többé. Ez a nap szent az Úrnak. És ha belegondolok, hogy hány karizmatikus gyülekezetekben éppen ezt a kórust teljes erőből éneklik torkuk mélyéről, ez az a nap, ez az a nap. Schmidt testvér jól emlékszik arra, amikor mi mindketten Düsseldorfba utaztunk, sőt, ott meghallgattuk a dán egyházak tartozó, a teljes evangélium üzletemberi elnökét, Démos Sikerént, Brenhem testvérnek egy régi barátja, és ott is ezt a kórust énekelték. És valakinek volt bátorsága a második krónikából, a második fejezet, ugye, a második versét idézni, mégpedig proféciaként előadni a verset. Hallgassatok Istenre, és jól lesztek. Hallgassatok Istenre, és jól lesz majd dolgotok. Hallgassatok az ő profétájára, és győzni fogtok. Ez volt a profécia, amelyet ott hangoztattak. Gyönyörű, karizmatikus összevetel. És el tudjátok magatoknak képzelni, hogyan éreztük magunkat ott mindketten. Lehet úgy mondani dolgokat, hogy ne érje fel senki észre, miről is szólnak ezek a dolgok. Voltak éppen, mi olyanok vagyunk, mint egy kicsi, elheseketett nyáj, amely sehol sem talált nyugvó helyet, mert csak ott jutunk nyugalomra, ahol Isten velünk együtt, Isten nyugalmába érkezhet, és ez csak ott van, ahol kinyilatkoztathatja az ő szavát. De az ilyen rendezvényeken, alkalmából átfutnak a gondolatok a szíveden és az elméden. Valaki valóban úgy beszél, mintha pisztolyjal lőtték volna ki a szavait, és azt hirdeti az embereknek, hallgassatok rám, mondja az Úr, hallgassatok rám, és boldogok lesztek, és hallgassatok prófétáimra, és győztesek lesznek. De ennél fogva senki sem hallgat Istenre, és senki sem hallgat arra a prófétára, akit Isten küldött. És az elnök azt mondja, jó lehet, hogy különböző egyházakból és vallásfelekezetekből jövünk össze, de a Szent Háromságba vetett hit az összeköt bennünket. Akkor el tudjátok képzelni magatoknak, hogy mi zajlott le bennünk megint, mi zajlott le bennünk újból. Szeretteim, ezt nem azért mondom, hogy bíráljak. Isten ismeri a szívemet. Csak azért mondom, hogy hangsúlyozzam, kiemeljem, milyen kegyelem az, hogy mi az emberek által elutasítottakként, félreértettekként, visszautasítottak, itt lehetünk, hogy a Szent Szellem kinyilatkoztatása által halljuk és higgyük Isten igaz szavait, és hogy azok a szívünkben megnyilatkozzanak. Ma reggel már elmondtuk, hogy a Biblia bármelyik versét el lehet, vagy mindenki el tudja ismételni tetszés szerint, kedvére valóan. A pápa maga mondhatja, hogy Isten akaratában áll, hogy mindannyian egyek legyünk. Aztán megadja az irányt, és ez legyen az egység. De miféle egység? Ez igazán nem lehet az Isten egysége. Alkalmasint még egy másik igeszavát is meg kell mutassak ma nektek, hogy melyik az az egység, ami következik belőle. De itt hálásak vagyunk ezért az igeszaváért. Így elcsendesítették tehát az egész népet, miközben azt mondták nekik, csendesedjetek el, mert ez a nap szent. Egy olyan nap volt, amely szent volt Isten az Úr számára. Ez áll itt a 9. versben. Ez a nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek. Egy olyan nap, amikor Isten megtett valamit, amikor visszahozta az ő, visszavezette az ő népét, és mindent rendbe hozott, és aztán azt mondja, ne legyetek szomorúak, és ne sírjatok, mert az egész nép sírni kezdett, amikor meghallotta a törvény szavait. Ma ugyanerre szeretném felhívni a mi figyelmünket. Ez az a nap, amelyet az Úr készített. Ez a nap szent az Úrnak, a mi Istenünknek. Ez az az idő, amelyre a proféták és az apostolok sóvárogtak, hogy meglássák, hogy szintén átéljék, együtt hallják, és együtt lássák, amit mi hallunk, és amit mi látunk, vagy átélünk. És amikor Branham testvér azt a kijelentést tette, hogyha Isten megkérdezte volna tőle, hogy melyik időpontot választotta volna ki magának arra nézve, hogy a Földön éljen, azt mondja, hogy ezt az időt választottam volna, amelyben most élek. És már most ő is haza lett szólítva, úgy, hogy nem látta a végeredményt ő sem. Mi még ma is itt vagyunk. Nem tudhatjuk, meddig fogunk mi még élni, együtt átélni, hogy mindent láthassuk és átélhessünk. De egy dolog biztos, ha én már nem élném át a tökéletességre jutást, a beteljesedést, egy dolog bizonyos, hogy mindenki át fogja élni, még azok is, akik előttünk elmentek, mert így van megírva. Mi, akik élünk és megmaradunk, semmit sem élvezünk azok előtt, akik elaludtak, mert ők támadnak fel először, és aztán mi, akik még élünk és megmaradtunk, át leszünk változtatva. Isten tehát igazságosan fogja lezárni az egész ügyet. Tehát a tökéletességre jutást, a befejezettséget nem fogja az egyik hamarabb és a másik később elérni vagy átélni. Mindazok, akik már előttünk elmentek, várniuk kell, amíg eljön az idő. És akkor együtt fogjuk megtapasztalni, illetve átélni. Olyannyira hűséges a mi Istenünk. Az nem lenne olyan szép, ha egyesek már örülnének, miközben mi itt még gyötrődésekkel megbirkóznunk, és némelyek megpróbáltatásokat kell elviselnünk. Ők a paradicsomban várnak, amíg mi is csatlakozhatunk hozzájuk, és a tökéletességre jutás megtörténhet. Vegyétek be ezt az ígét a szívetekbe. Ez az a nap, egy olyan nap, amelyet Isten azért készített, hogy tudomásul vegyük az ez időre szóló ígéjét, azokat az ígéreteket, amelyeket Isten erre az időre adott. És ezen Isten valamennyi Isten gyermekei minden időben érezték az Istennel való kapcsolatukat, és tudatában voltak annak, hogy Isten szelleme vezeti őket, mert nem csak azt ismerték, amit Isten a korábbi időkben tett vagy végzett, hanem azt is, amit az ő idejükben végzett. Rusz testvér újra felolvasta a dicsőséges ígét, az Efézusi harmadik fejezetéből. Én a szomszéd teremben együtt hallgattam, és azt mondtam magamnak és az Úrnak, hogy szükséges-e egyáltalán még egy prédikációt tartani, amikor Isten ilyen ígéje fel van olvasva. Avagy nem-e egy olyan prédikáció ez, amely 24 órán át tarthatna, hiszen ebben minden megtalálható. Mi hiányzik itt ebből a prédikációból? Minden benne van. Egy összefoglaló. Pál apostol Isten embere volt, akinek megadatott, hogy röviden összefoglalja a dolgokat. Összefoglalásképpen. És ma, ha minden egyes verssel és a benne kifejezésre jutottakkal akarnánk foglalkozni, akkor minden egyes versről legalább egy órán keresztül beszélgethetnénk, és a hozzátartozó ígeverseket megkereshetnénk, és meg is találnánk. Milyen csodálatos, amikor itt az Efézusi harmadik fejezetének második versében már ez áll, ez van mondva, bizonyára hallottátok az Isten kegyelmének a kezeléséről. Hallottatok már az Isten kegyelmének a kezeléséről, alkalmazásáról. Igen, ki kezeli valójában Isten kegyelmét, kérdezem én magamtól. Ti hallottatok az Isten kegyelmének a kezeléséről, amelyet kölcsön kaptam, ti érettetek. Micsoda kegyelem! Pál apostol tudta, hogy minden kegyelem és újbóli kegyelem, minden kinyilatkoztatás, minden, ami megadatott neki, minden kegyelem volt, és semmi sem volt érdem szerinti. És ő tisztában volt azzal, hogy Isten ezen kegyelmében, amelyet ő megtapasztalt, vannak olyan dolgok, amelyeket meg kell osztani mindazokkal, akiket Isten kegyelemben részesített. És itt rejlik a titok, amelyet Isten már kifejezett, vagy Mózes fejezett ki Istennel szemben. Ha kegyelmet találtam a te színed előtt, akkor ismertesd meg velem a te útaidat. Pál apostol kegyelmet talált Isten előtt. A mindenható megismertette vele az ő útjait és cselekedeteit. Ha kegyelmet találtunk mi Isten előtt, akkor ma is megismerteti velünk az ő útjait az ő gyülekezetével. Isten előtt kegyelmet találni azt jelenti, hogy Istennel járunk, halljuk az ő szavát, megosztozunk abban, amit most végez. Nem csupán abban áll, amit 100 vagy 1000 évvel ezelőtt végzett. A harmadik versben ez áll, nevezetesen, hogy kinyilatkoztatás által. Amen. Halleluja. Kinyilatkoztatás által. Nem a Gamáliel lábainál ülve, hanem Jézus Krisztus lábaihoz ülve. Hogy kinyilatkoztatás által lett megismertetve velem a titok. Ahogy korábban már röviden írtam is róla. Ezzel valószínűleg az első két leveleire van utalással. Ez itt a harmadik fejezet. Azt mondja, hogy korábban már röviden írtam róla. A negyedik versben aztán ez áll, ebből felismerhetitek, ha elolvassátok a bizalmasságomat a Krisztus titkával kapcsolatosan. Ez nem a fejében volt, ez volt az ő élete. Az ő saját élete volt. Éppen ezért mondhatta, hogy ő benne élünk, ő benne tevékenykedünk. Nem csak tanítás, ez volt az ő élete. Ebből felismerhetitek, ha elolvassátok a Krisztus titokzatosságával való bensőséges bizalmasságomat. Azt hiszem, ugyanazt elmondhatjuk a Branham testvér prédikációiról is. Minden túlzás nélkül, minden alosztályokra való felosztás nélkül mondhatjuk abból, amivel Isten megajándékozta őt, megismerhetjük azt a bensőséges kapcsolatot, amelyben Istennel állt, és amelyből a kinyilatkoztatás árat hozzá, és tudjuk, hogy Isten szólt hozzá, és hogy rajta keresztül is szólt. Akinek van füle a hallásra, az hallja meg, ami mondva lett. Az ötödik versben aztán ez áll, hogy a korábbi korszakokban ez nem vált ismertté az emberek fiai előtt. Úgy, ahogyan az most ki lett nyilatkoztatva az ő szent apostolainak és prófétáinak. Itt ismét van egy olyan vers, amelyet sokaknak fel kellene olvasni. Hányan vannak, akik egyszerűen megállnak, amikor az van mondva nekik, hogy Isten nem változtatja meg az ő útjait, és napjainkban egy próféta által szólt még. Te jó ég! Aztán menekülnek, és azt gondolják, hogy van valami csörgő dobunk, amivel életre lettek hívva a Jehova tanúi, vagy egy Ellen White, aki elindította az adventistákat, vagy egy Joseph Schmidt, aki elindította a mormonokat, vagy egy Mohamed. Nincs szükségünk ilyen prófétákra. Ezek mind hamis proféták voltak, de Istennek mindig voltak hírnökei, voltak emberei, voltak prófétái, akiket ő maga elhívott és elküldött. De hadd mondjam el, mit csinálnak valójában. Aztán nagyon gyorsan a zsidókhoz írt levél első fejezetére hivatkoznak, ahol ez áll írva, hogy Isten a prófétákon keresztül sokféle módon szólt az atyákhoz. Aztán azt mondják, igen, ez volt a múltban, ennek azonban most már vége. A napok végén szólt hozzánk az ő fiában, és akkor tesznek egy pontot. De hova akar Isten kiukadni? Hol ér célba Isten? Hiszen ott, ahol az emberek véget érnek, ott kezdi el Isten valójában. De hiszen ott, ahol az Ószövetség véget ér, ott elkezdődött az Új Szövetség, nem de. Jóságos ég! A lelkem legmélyéig elhatol. Érintve vagyok. Akkor rátalálnak még a Lukás 16:16-ra is a saját kárukra. A törvény és a proféták Jánosig voltak. És onnantól kezdve hirdetve lett az Isten országa. És most azt mondják, hogy tessék, itt van, itt megvan. Ó, itt igazán megvan. Amen. Ó, itt van. Nagy örömmel tudomásul vesszük azt, ami itt írva van. Igen, Isten az összes prófétákon keresztül szólt egészen Malakiásig. Beszélt, és akkor elkezdődtek a dolgok megvalósulni. Jánossal, majd a mi Urunkkal. De maga a mi Urunk is azt mondta a Máté evangéliumának 23. fejezetében, hogy prófétákat és írástudókat küldök nektek, akik közül néhányat megöltök és üldöztök. Ugyanaz az Isten mondja azt is, én vagyok az, aki a gyülekezetben állítottam apostolokat, prófétákat, pásztorokat és tanítókat és evangélistákat. Elolvashatjátok az apostolok cselekedet 13, az antiokiai gyülekezetben a következő apostolok és próféták szolgáltak. Mindenhol az egész Szentírás tele van vele. Hogyan kell olvasnunk Isten ígéjét? Kinyilatkoztatás által, nem előre kialakított elképzelésekkel, nyíltan Isten színe előtt. Csak akkor fogjuk megérteni, hogy milyen útakon jár Isten az ő népével. És amikor még azt is mondja, én elküldöm nektek Íjést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, Íjés egy olyan ember volt, aki az esti áldozat idején döntésre szólította fel Isten népét, kieszközölte az Isten döntését, és pedig az estvének idején, az estvéli áldozat idején. Itt is nagyon figyelmesen kell olvasni a Bibliát. Isten időt adott az egész népnek, az Aséra 400 papjainak, a Boál 450 papjainak, és mindannyiuk számára rendelkezés állt egy egész nap, hogy feleletet kapjanak az ő istenüktől. De az estvének idején, az esti idő, az Isten ideje volt. A próféta órája, Isten órája volt. És ő újjáépítette az Úr oltárát, aztán jöttek a konkrét, kézzelfogható intézkedések. Ha az Úr az Isten, akkor szolgáljátok őt. Ha Baál az Isten, akkor fussatok utána, szolgáljatok őt. Elérkezett a döntés pillanata, a döntés órája. Amennyiben Pál apostol itt Isten titokzatosságáról beszél, akkor ma ugyanezzel a joggal megtehetjük mi is. Nem csupán egy titokról, nevezetesen az Isten titka Krisztusban, hanem ő benne vannak elrejtve az Isten bölcsességének és felismeretének minden kincsei. Hiszen a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában rejlik mindaz, amit Isten ki akar nekünk nyilatkoztatni. Ő benne minden, mindennel meglettünk ajándékozva. Nem akarunk itt még több részletekbe bocsátkozni, csak még ez a gondolat. Itt azt mondja a 9. vers utolsó felében, sőt, talán az egész 9. verset felolvassuk. Azért, hogy mindenki fel legyen világosítva afelől, hogy mi a háttere, vagy mi a célja annak a titokzatosságnak, amely ősidők óta rejtve van Istenben, a minden dolgok teremtőjében. Istenben, minden dolgok teremtőjében el volt rejtve, de egyszerre csak egy csapásra, amikor Isten kinyilatkoztatta magát, elkezdődött Istennek eme titokzatossága is kibontakozni, feltárulkozni önmagában. És ez az egésznek a summája, hogy az, amit Isten eltervezett önmagának a világ megalapítása előtt, az aztán formát vagy alakot öltött. Ez elkezdett megvalósulni, és így magunk előtt látjuk Istenünk üdvösség tervét. Ez nem a fejnek való, de minden abból a szívnek. Mert Isten azt mondta, én fiam, add nekem a te szívedet. Mit mondott Branham testvér egy prédikációban? A sátán veszi a fejét az embernek, igénybe veszi, és a legkülönböző érvekkel kezd argumentálni, mint Éva esetében is. És a célja, hogy belebonyolítson bennünket egy vele való beszélgetésbe. És azt is mondom nektek, hogy amikor a sátán eljön hozzánk, akkor nem a Spiegel vagy a Stern folyóiratokból vett idézetekkel jön, hanem mindig Isten igéjével. Az Úrhoz is mindig Isten igéjével jött, de kiragadta azt az összefüggéseiből. Meg akarta őt buktatni, meg akarta hiúsítani Isten tervét, felhasználta az igét arra, hogy megkísértse őt. A sátán ugyanezt teszi még mind a mai napig. És éppen erről mindig felismerjük, hogy Isten szellemével van-e dolgunk, és valódi ihlettettséggel, vagy az ellenség akarja felhasználni az ígét arra, hogy rombolást okozzon, és meghiúsítsa Isten tervét. Aztán a 11. vers, ó, milyen csodálatosan hangzik ez. Ez a szándékos magatartása, amelyet örökkévalóságtól fogva létrehozott, ő megvalósította, kivitelezte Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Pál apostol is már egy tökéletesített dolgot lát maga előtt, ő megvalósította, nem kétséges többé, nem, talán sikerülni fog neki, talán mégsem, ő eljuttatta azt a befejezésig, megvalósította, és ez esetben nem tehetek mást, mint a Róma 8-ra gondolni. Azokat, akiket elhívott, azokat meg is igazította, azokat, akiket megigazított, azokat meg is szentelte és célhoz juttatta, miközben az ő fiának képmásához egyenlővé alakította őket. És akkor Pál apostol azzal zárja, hogy ki akarja az Isten választottjait beperelni? Én tudom, hogy ki az, aki vádolni akarja őket. Arra van ott, hogy ezt megtegye, folyamatosan tegye, nevezetesen a testvérek vádlója. Ezt már mondtam itt egyszer, hogyha majd levettetik ő, én ujongani fogok. És én hiszem, hogy mindazok is, akik legyőzték őt, Isten ígéje és a bárány vére által, amikor ki lesz vetve, levettetik, tartózkodni akarok a névtől, amit adni akarok neki. Amikor ő levettetik, akkor ujongani fogok. Örömújongásba fogok éljenezni. Időnként elgondolkodunk azon, hogy Isten miért is engedi meg, hogy mindez megtörténik, megtörténjen, de Isten egy jó Isten, és ő mindent megenged úgy, hogy végül minden az ő dicsőségére szolgáljon. Ezt a szándékos magatartást, amelyet az örökkévalóságtól fogva eltervezett, végrehajtotta Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Amen. De még tovább folytatódik. Akiben mi örömteli bizodalmal és szabad hozzáférésünk van, szabad bebocsátást nyerünk abba az örömteljes bizodalomban a benne való hitáltal. Szabad a bemenetel, ingyenes a hozzáférés, a függöny elszakad, az út szabaddá lett téve. Ne engedd, hogy bármi is az útadba álljon. A sátán meg fogja próbálni, te nálad is, én nálam is, mindannyiunknál. És megpróbálhatja azt is, mintha egyik a másiknak az útjába állna. Ne engedjétek meg neki, tekintsetek mindezeken túl, és szögezzétek tekinteteket az Úrra, aki azt mondta, amikor felemeltetem erről a földről, akkor magamhoz vonzom Isten minden szétszúrt gyermekeit. Vonzott-e már téged, úgy, ahogyan ő fel lett emelve, úgy te is egy kicsit feljebb lettél emelve a világ dolgai fölé, és akkor többé nem fogsz megbotlani bennük, hanem képes leszel az Úr útját járni azok fölött. Most itt azt mondja Pál apostol még, ezért arra is kérlek benneteket, hogy ne bátortalanodjatok el az értetek való szenvedéseimben, hiszen ez egy megtiszteltetés számotokra. Nem elcsüggedni, bátortalan lenni. Néha vannak olyan órák az életünkben, amikor teljesen egyedül érezzük magunkat. És nem csak ez, amikor úgy érezzük, hogy elhagyottak vagyunk, hogy félreértenek bennünket. És tényleg már-már azon vagyunk, hogy megadjuk magunkat a sorsnak. Azok, akik ezt még nem tapasztalták meg, még meg fogják tapasztalni. És ez alatt a sok évek alatt, amióta prédikálok, hallottam már, amint az emberek azt mondják, Frank testvér, már évekkel ezelőtt is mondtad, hogy aki ezt még nem tapasztalta meg, annak még előtte áll. És akkor ott voltak a fiatalabbak, mint pompásan és örömteljesen, és azt gondolták, igen, dehogy is, nálam nem. Jöttek és azt mondták, akkoriban ezt is azt mondtad. Én nem akartam akkor elhinni, de aztán mégis megtörtént velem is. Mi még nincs vége a napnak. Mi még mindannyian a földön vagyunk, és mindenkinek át kell mennie bizonyos megpróbáltatásokon. De amikor tudjuk, hogy ő lett a mi főpapunk, és belépett az Isten szentélyében az ő saját vérével, és a vér a kegyelem trónján maradt felajánlva, amíg a mennyasszonyi gyülekezet beteljesedése annak tökéletességre jutása be nem következik. Akkor a vér elvégezte az ő hatását, a munkáját, és akkor a kegyelem trónja az ítélet trónjává válik. Akkor a kegyelem ideje lejárt, és akkor jön az Isten elszámolása. Itt van még egy másik szava az ígének. Beszéltünk az életről, majd egy rövid összehasonlításról a halállal is. Itt a János levelében, amint tudjátok, János volt az Úr Jézus kedvenc tanítványa, és legalábbis így van mondva, hogy ez a Bibliában áll-e, hogy ő volt Jézus kedvenc tanítványa, vagy azt mondja, hogy az ő keblén volt. Itt is nagyon figyelmesen kell olvasnunk mindannyiunknak. Tudnillik, akit különösen szeretett, nem igaz? Valahogy János elég közel állt hozzá. Nos, ez szép, ennek örülök. De azért mi is mindannyian közel kerülhetünk az Úrhoz. És éppen ő volt az az ember, akit valahogyan különösen meghatott a szeretet témája. Pál apostol sokat írt az ajándékokról, a szolgálatokról és sok mindenről. a János fő gondja az isteni szeretet volt. És úgy hiszem, hogy annyira áthatotta ez az isteni szeretet őt, hogy átélte éppen úgy, ahogy írta, ahogy prédikálta, hogy egy szerves része volt annak, amit mondott és amiről írt. Volt itt egy szava az igének, amit el akartam olvasni, és pedig az 1. János 5. fejezetében. 1. János 5, a 13. vers kell legyen. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok, vagy tudatosok legyetek afelől, hogy örök életetek van. Itt a tudatosságról van szó. Sokan hisznek, de ez még rég nem elég. Az ő szelleme tanúságot tesz a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekévé lettünk. Hogy tudjátok, tudatosak legyetek afelől, hogy örök életetek van. Ezzel összefüggésben vissza kell mennünk az 1. fejezethez, és az 1. János 1. fejezetében az 1. verstől kell felolvasni, ami kezdettől fogva létező volt, amiről hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit megszemléltünk, amit kezeinkkel megérintettünk az élet ígéjéből, és az élet nyilvánvalóvá lett. És mi láttuk azt, és tanúságot teszünk, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és nyilvánvalóvá lett nekünk. Mit jelent ez? Az, ami az atyánál volt, és ami számunkra nyilvánvalóvá lett. Isten kinyilatkoztatta önmagát Krisztusban. És ez mi érettünk lett, az élet, az örök élet, amely az atyánál volt, és az megjelent nekünk, nyilvánvalóvá lett nekünk. És aztán az áll írva a mi Urunkról, hogy ő benne volt az élet. Itt az áll írva, ami az atyánál volt, és megjelent, nyilvánvalóvá lett nekünk. János ugyanúgy írja, ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. János így folytatja itt tovább, az 1. fejezet 3. versében, amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy ti is közösségben legyetek velünk. És most következik, a velünk való közösség pedig, az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal való közösség ugyanakkor. Ez mit jelentsen? Avagy egy párbeszéd lenne kettő között? Nem. Itt csak az van felmutatva nekünk, hogy mindaz, ami Istenben volt, az Krisztusban nyilvánvalóvá lett, és ezt el is ismerjük. És ma délután azt mondjuk, amit ma reggel is mondtunk, hogy csak ott, ahol Isten találkozott az emberiséggel, ott találkozhatunk mi is emberek gyaránt Istennel. És Isten találkozásának egyetlen helye létezik csak az emberiséggel, ez pedig Jézus Krisztusban van a mi Urunkban. Mindazok, akik követik az Urat, hitáltal örök életet kapnak. Önkéntelenül is az Antikrisztussal való összehasonlítás jutott eszembe. És itt felolvasok nektek valamit a 4. pecsétből. Ez ugyancsak Isten szava, Isten drága szava. Az Antikrisztus olyan szépen kezdte az ő pályafutását, de aztán a 4. pecsétben az áll, a Jelenések könyvének 6. fejezetében, a 7. verstől. Jelenések könyve 6. fejezet 7. verstől. Amikor a bárány megnyitotta a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlényt hangosan kiáltani. Jöjj! Akkor oda pillantottam, és megláttam egy sáppat lovat, és a lovast, aki rajta ült, akinek a neve Halál. és a pokol, vagy a holtak birodalma a fordítástól függően a kíséretét alkotta, és hatalom adatott nekik a föld negyed része fölött, hogy az embereket kardáltal, éhínség és dögvész által és mindenféle vadállatok által és így tovább a földön megölje. Engem itt csak egy gondolat foglalkoztatott. Jézus Krisztus azért jött, hogy életet adjon nekünk, és teljes elégedettséget, isteni örök életet. Őt követik mindazok, akik a mennyországba rendeltettek, akik a világ megalapítása előtt kilettek választva arra, hogy Jézus Krisztus képmására átalakuljanak. Az Antikrisztusnak egy furcsa neve van. Az ellentéte annak, ami Krisztus. Krisztus az élet. És ő úgy van itt megnevezve, az Antikrisztus úgy van itt megnevezve, hogy a halál. A halál és a pokol alkotja az ő kíséretét. Mindazok, akik a pokolban mennek, az Antikrisztust követik. A második halállal halnak meg, a szellemi halállal. És mindazok, akik elrendeltettek az örök életre. Ezt csak azért olvastam fel nektek, hogy tudjátok, hogy meg van írva. Az apostolok cselekedete 13-ban. Hála legyen Istennek az ő örökkévaló ígéjéért. Hála legyen Istennek az apostolok cselekedeteiért. Hála legyen Istennek minden egyes írott levelekért. Hála legyen Istennek minden szent szóért, minden szent szavára, íge szaváért. Dicsőség az ő nevének. Az apostolok cselekedete 13. része, 46. verse. Csak hogy tudjátok, hogy nem kívülről beszélünk, vagy mondunk fel valamit, hanem belülről, szívből beszélünk. Itt ez áll. Pál és Barnabás ekkor teljes őszinteséggel kijelentették nekik, nektek, zsidóknak, kellett először hirdetve legyen az Isten ígéje. De mivel ti elutasítottátok azt, és nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre, ezért most a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nekünk az Úr. Én tettelek, vagy rendeltelek el téged a pogányok világosságával, hogy üdvösségükre légy a föld végső határáig. Amikor a pogányok ezt meghallották, örvendeztek és dicsérték az Úr szavát. És mindnyájan, akik az örök életre rendeltettek, hittek, hívővé lettek. Amen. Amen. Ez az Isten tanácshatározata. Néhányan talán elgondolkodnak, igenis vajon miért? Az van mondva, hogy ha Isten mindent előre tud, akkor miért kell nekünk kivonulni, hogy prédikáljunk is? Nem gondoljátok, hogy én is szívesebben pihenőre térnék? De mennünk kell. Ez az isteni megbízatás. De most itt erről a gondolatról van szó. Mindazok, akik el voltak rendelve az örök életre, hívőkké lettek. Úgy a pogányok közül, mint a zsidók közül is. Minden népből, nyelvből és nemzetből, minden színből bárki legyen is az. Isten valóban úgy végezte, ahogy megvan írva. Már Ábrahám idejétől kezdve, te benned jusson áldáshoz a föld minden nemzetsége. Nem csak az egy, hanem az összes. És az összes azt jelenti, hogy minden nemzetség. És így minden színből, nyelvből, nemzetből, népből, bárki is legyen az, az Úrnak lesz egy dicsőséges csokra. Sokan ott lesznek. És ez itt olyan csodálatosan áll. Amikor ezt meghallották, tudomásul vették, és észrevettétek, hogy itt hogyan vagy megfogalmazva, de mivel ti visszautasítjátok magatoktól, és nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre. Miről is volt itt szó? Isten szaváról. És ők nem akarták hallani sem az Isten ígéjét, és ezért nem kaphattak örök életet sem. és ebből kifolyólag a fordulat a zsidóktól a pogányokhoz. Mindazok, akik el voltak rendelve az örök életre, hívőkké lettek. Az Úr ismeri az öveit, és az övei ismerik őt. Ő kinyilatkoztatja magát nekik, és ők is felismerik őt annak, aki valójában. Az Úr eljött, hogy megváltsa az öveit. Mi áll írva a János 17-ben? Mindazokat, akiket nekem adtál, hozzám fognak jönni, és senki sem jöhet én hozzám, ha csak az Atya nem vonzza őt előbb. Mi nem önszántunkból jöttünk, egy olyan hatalmas húzó ereje volt a vonzódásnak, Isten vonzódásának. Egyáltalán nem tudtunk ellenállni sem. Ellenállhatatlanul vonzódva lettünk. Hogyan áll az énekek énekében? Húz, vagy vonz engem, és én utánad sietek. Milyen csodálatos szava van Istennek. Minden ő belőle származik. Minden az ő rendezettségéhez mérten, és mi átengedjük magunkat ennek az isteni rendnek a beillesztésében. Mondjátok, nem kellene hálásaknak lennünk azért, hogy Isten úgy rendelkezett, hogy ezekben a napokban teljes világosságot kapjunk Isten egész tanács határozata felől, hogy amennyire jelenleg meg tudjuk ítélni, mégis nincsenek megoldhatatlan problémák, amelyek rejtélyesek lennének valahol számunkra. Talán a mi saját életünkben, de nem azt, ami Isten ígét és Isten tervét illeti. Az ő ígéje, igen, a titokzatosságok, amelyek a világ megalapítása óta el voltak rejtve, de Isten mégis kinyilatkoztatta őket. Azt hiszem, Branham testvér ugyanazt a kifejezést használhatta volna, amelyet Pál apostol is használt. Nekem, mint a legkisebbnek, ki lett nyilatkoztatva Isten titka, amely örök időktől fogva elmaradt rejtve az emberiség elől. És ezáltal megengedtük, hogy ebben az irányban rá legyünk hangolódva Isten által. Nem a Branham irányában, ezt nagyon világosan hangsúlyozni szeretném, hanem az Isten irányában. Úgy, ahogyan Isten ráhangolta őt, úgy megengedtük azt, hogy mi is összhangba legyünk hozva a kinyilatkoztatott ígével, és ezért hálásak vagyunk Istennek. Így értettük meg azt az ígét is, amelyet Pál apostol a korintusiaknak ír, kicsoda Pál, kicsoda Apollós, kicsodák ők, kik vagyunk mi, ki lett keresztre feszítve egyáltalán. Aztán a lényegre térve azt mondja, én ültettem, Apollós öntözött, és Isten maga megadta ahhoz a növekedést és a virágzást. Ugyanezt mondjuk mi ma is. Mit mond Ézsaiás próféta? Aki a magot adja magvetőnek, kiadott nekünk magot Istentől, hogy kiszórhassuk és elvethessük az ígét. Isten adta, és az isteni mag felvette azt, és előjön. Életre kell, és mindenki, aki az örök életre rendeltetett, elfogadja azt. De a másik is, ő is behozza a termést, és mindazok, akiknek az a rendeltetése, hogy vele együtt alászálljanak, a kíséretét alkotják. És én mondom nektek, hogy a kíséret elég nagy. Ezen sem tudunk segíteni, nem változtatunk semmit rajta. Örülünk, hogy mi a kis nyájhoz tartozhatunk, amerről megvan írva, az atyának a tetszését lelte, hogy az országot a kis nyájnak adja. Jobb a kevesekkel a dicsőségbe felmenni, mint a sokakkal oda le. Azt elhihetitek nekem. És akkor már is meg vagyunk vigasztalódva, egyáltalán nem aggódunk, de szívből kívánjuk, hogy még jó néhányan ki legyenek ragadva emez ős ellenség kezéből, akiknek nem ott a helyük, legyen, hogy Isten megadja. Tudjátok, hogy van ez. Sokszor a néptömegeket magukkal ragadják, anélkül, hogy velük kéne tartsanak. Ezt a harmadik birodalomban is megtapasztaltuk és átéltük. Hányan vettek részt bennek, akik utólag azt gondolták, szégyen, mit csináltunk ott egyáltalán. Nem maradt idejük még gondolkozni sem. Kívánom, hogy Isten adjon némelyikünknek még egy kis időt, egy nagyon rövid időt, hogy átgondolják, mit csinálnak, hová mennek, mit tűztek ki maguknak célul, és ha az Úr kegyelmes hozzánk, és fel akar használni bennünket erre, akkor készen állunk arra, hogy Istenünk eme dicsőséges kegyelmi ajánlatát az egész világnak bemutassuk. Azt kívánom, hogy bárcsak valóra válna. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Ez az a nap, ez az az óra, ez az az idő, amit az Úr nekünk teremtett, számunkra teremtett. Te neked és én nekem. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Amen. Még egyszer ki akarjuk hangsúlyozni, amit ma olvastuk, ami Istenben, az Alkotóban örök időktől el volt rejtve, de ő általa be el lett tervezve, Jézus Krisztus a gyülekezettel előjön, tökéletességre jut. És Isten kegyelméből az Úr mindent kitalált, a pecséteket megnyitotta, a titokzatosság fellettek tárulva. Hálásak vagyunk Istennek az ő szolgáért, az ő profétáért, akit elküldött. És azt mondja, aki befogad egy profétát, akit én küldök, az én nevemben, az elnyeri a proféta jutalmát. Azt is mondta az Úr. Miután az egész ótestamentumi proféták, miután a keresztelő János szolgálata már rég befejeződött. Amen. Amen. Aki befogad egy prófétát, akit én küldök, az elnyeri a prófétai jutalmát. Ám már ezt mindannyian megkapjuk, mert befogadtuk az Isten prófétáját. Azért fogadtuk be Isten, mert Isten elküldte az ő prófétát az ő igéjével. Ezzel pedig az Urat fogadtuk be. Mit mondott az Úr Jézus? Aki befogad titeket, az engem fogad be. Aki titeket hallgat, az engem hallgat. Így van megírva. Így van ez, mint a mai napig. És az Úr azt mondta, ha meghallgatták az én szavamat, akkor a ti szavaitokat is meg fogják hallgatni. Amen. Ó, hála legyen Istennek! Mindenkor szem előtt tartjuk Isten minden írott szavát. Azt szeretnénk, ha Isten szelleme szabadon munkálkodhatna úgy, ahogyan akar. Nem akarjuk tompítani, hanem megadjuk Istennek a lehetőséget, ha van még valami, amivel ki legyenek egészítve a mondottak, az elhangzottak, mindig készek vagyunk rá. De általában az lesz a helyzet, hogy az íg által Isten akarata és az Isten titokzatosságai valóban úgy feltárulnak, hogy azokat nem lehet még világosabbá tenni. Ez Isten szelleme, de mégis van egy olyan ígevers is, hogy zsoltárokkal, himnuszokkal énekeljünk Istennek, hogy belemerüljünk az Isten tiszteletbe, az dicsőítésbe, az imádatba. Ez minden nyelven, régi és új nyelveken megtörténhet, ahogy Isten adja a szellem harmóniájában. Annyira hálás vagyok az Úrnak. Amen. Kupfer testvér, amen. 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 Ha mindezt egyszerre kimondták volna, az lett volna az igazi. Az lett volna szebb. De még ha nem is mondjuk ki mindannyian, azt hiszem mindannyian hálásak vagyunk. Hálásak Isten hűségért. Hálásak az ő ígéért. Ez egy nyílt, egy kinyilatkoztatott, egy élő ígévé vált. Hála legyen Istennek ezért. És abban a pillanatban, amikor ez az íge ugyanezzel az ihletettséggel ér bennünket, talál bennünket, mint amelyek a prófétákat és az apostolokat is érintett, amikor ők részesültek benne, akkor a mechanikában létrejön a lendület, a dinamika, és akkor nem tudom, mi minden más fog még megtörténni. Mindenható Istenem, te hallottad ezt a kérésünket, és tudatosan imádkozom, a mi testvérünkért. Először is azért, hogy meggyógyuljon az ő szellemében. Másodszor pedig azért, hogy meggyógyuljon az ő lelkében, harmadszor pedig azért, hogy meggyógyuljon az ő testében is. És mindenható Istenem, Te, aki minden szívet ismersz, minden gondolat nyilvánvalóvá válik Te előtted, Te tudod, hogyan értem. Ajándékozz meg gyógyulással a szellemben, a lélekben és a testben. Azt meg tudom ígérni a testvérnőnek, hogy amikor szellemében és lelkében meggyógyul, nem lesznek többé testi problémái sem. A szükség a lélekben van, a probléma pedig a szellemben. Akkor a test egészséges lesz. Uram, mindenható Istenem, én arra is kérlek ma teljes szívből, hogy vedd el az összes képmutatóan kegyeskedő szellemet a te népedtől, és adj nekünk egy más szellemet, a te szent szellemedet. Minden más jellegű szellemet nélkülözni tudunk, és lemondunk róluk. Azok csak félrevezetnek, megbolondítanak bennünket. Istenem, a názáreti Jézus Krisztus nevében igényt tartunk a vérrel megvásárolt sokaságra, hogy minden szellem eltávozzon Isten ereje által, Isten hatalma által, az íge hatalma és tekintélye által, Jézus Krisztus neveinek ereje által. Vegyél birtokba mindannyiunkat, a te szellemed által, és minden rendben lesz. Uram, Istenem, kérlek, hogy hallgass meg minket, és köszönöm, hogy meg is hallgattál bennünket. És most még egy dolgot kérek tőled, hogy senki ne szóljon egy szót sem ennek az imának a természetéről, a jellegéről, vagy arról, ami benne megfogalmazódott, hanem gondolkodjon el rajta, és önvizsgálatot tegyen Isten színe előtt, hogy valóban Isten szellemétől vagyunk-e vezettetve, ahogyan néha gondoljuk, vagy pedig más szellemek vezettek minket az orrunknál fogva, méghozzá a legnagyobb képutatóan kegyeskedő látszat szerinti álszentségben. Uram, ahogy közösen imádkoztunk, távozzék el minden ájtatos, minden vallásos meggyőződés látszatkeltés. Minden szellem, amíg a te szellemed, ó Istenem, nem uralkodhat közöttünk, a te szellemed szálljon a te népedre, a te szellemed jöjjön a te népedre, a te szent kenetet, hogy a szent szavad életre keltsen, és így Isten erejévé váljon. Uram, most már elhangzott, kifejeződött. Segíts nekem, és segíts mindannyiunknak, hogy mindig megkülönböztessünk, hogy többé ne keressünk hibát senkiben az emberek közül. De megvizsgáljuk, és higgyünk, és akkor mindent jóvá fogsz tenni. Hűséges Istenem, a szívem meg van hatva. Neked köszönetet mondani. Hálát adni azért a nagy kiváltságért, hogy ebben a nemzedékben hallhattuk a te szavadat a te szent ajkadról. Frissen kinyilatkoztatottan a trónról. Istenem, kik vagyunk mi? És mik vagyunk mi? Azok vagyunk, amivé te tettél bennünket, Isten fiai és leányai. Köszönjük te neked a közelségedet. Köszönjük a te szerető jelenlétedet, ó Urunk. Mindazonáltal mégis imádkozunk mindazokért, akiknek megválaszolatlan kérdéseik vannak még, akiknek döntéseket kell hozniuk, szeretet Uram. Igazi együttérzést szeretnénk tanúsítani, nem szomorúsággal, hogy legyünk egymás iránt, hanem együttérzést, isteni, bensőséges együttérzést, hogy úgy egyesüljünk egymással, hogy a testvér és a testvérnő szükséglete a mi szükségletünk is legyen egyúttal. Istenem, kös minket így össze az isteni szereteteme kötelékével, olyan szilárdan, olyan bensőségesen, mert ez a tökéletesség köteléke. Hűséges Istenem, aki el akarja érni a tökéletességet Krisztusban, annak engednie kell, hogy a tökéletességnek emett köteléke, az isteni szeretet köteléke, mint egy szív, és egy lélek, egy test, egy szellem, egy hit, egy Úr, egy keresztség magába zárja, átölelje, szilárdan, összekössön, átfogóan. Ó, Uram! Még egyszer szívből köszönetet mondok mindenért. Azért is imádkozunk, hogy áraszd ki a te áldásodat egész Európára, az egész világra kiterjedően. Különösen Kelet-Európáért imádkozok, Uram. Szeretett megváltóm, te mindenkit szerettél, minden népből, nyelvből és nemzetből, mindenkit valóban, akiket elrendeltél arra, hogy meglássák a te dicsőségedet. És kérünk téged, nyisd meg nekünk az ajtókat, hadd tudjuk meg, Uram, legyen tudomásunkra juttatva, Uram, mikor és hol akarsz minket használni. Áld meg Franciaországban mindazokat, akik hallották a te szavadat. Áld meg Belgiumban mindazokat, akik hallották a te ígédet. Legyen a te áldásod minden is nyilvánvaló. Lengyelországban, CSSR-ben, Romániában, Oroszországban, Bulgáriáig, ó Istenem, áld meg mindenütt, szeretett Urunk. Imádkozunk Kínáért is. Imádkozunk minden népért, minden nyelvekért. Ó, ajándékozz meg egy áttöréssel, ajándékozz meg egy áttörést erőszakkal, Uram, isteni erőszakával. A rendelkezésedre állunk. Ha nem találsz mást, itt vagyunk, Uram. Fogadj el minket, és használj fel minket a te szent neved tiszteletére és dicsőségére. Amen.